ezt a Lélek Koffein anyával.
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
Sziasztok! Ebben az adásban folytatom a beszélgetésemet dr. Ferenczi Adriennel. Az előző epizódban az első 15 pontot vettük át a 30 napos kihívásból, most pedig a maradék 15 pillért beszéljük ki. Ha valaki elkezdte a challenge-et, kérem írja meg nekem. 30 pont, 30 tanács, 30 napos kihívás. Fogadjátok az adást sok szeretettel. Ja, és kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni a podcast csatornámra. Köszönöm, puszi! Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit, itt is vagyunk dr. Ferenczi Adriennel, és a múlt héten már elkezdtünk beszélgetni egy általános életmód tanácsadásról, amit kifejezetten 30 napra invitálunk benneteket, egy challenge-el, egy kihívással, és az első 15 napon túl vagyunk, úgyhogy hát köszöntelek újra, Adri.
Sziasztok!
Adriról tudni kell, hogy szakgyógyszerész és diplomás ajurvéda szakértő és szaktanácsadó, az Ashwini Ajurvéda Egészség és Életmód Központ vezetője, úgyhogy hát köszöntelek még egyszer, és hát folytassuk, Adri. Ugye a 15. nap a legutolsó volt, ugye ne stresszelj, ugye az előző adásban kifejtetted. Folytatnánk a 16. nappal, ez pedig nem más, hogy ne egyél gyors éttermi ételt.
Nagyon nehéz kihívási pont ez is, hiszen finom. De nem erre kell koncentrálni, hogy finom-e, mert nem feltétlenül az az egészséges, ami finom, ugyanis nagyon sok ízfokozó, ízjavító van azokban az ételekben. Ha meg tudjuk tenni, akkor főzzünk magunknak, és főzzünk frisset, mert amit magunknak készítünk el, abban tudjuk, hogy mi van. Tehát abban valóban nem lesz semmi olyan, ami egészségtelen. Szintén azt mondom, amit az előző adásban, hogy az arany középutat találjuk meg, tehát itt nem arról van szó, hogy egy hónapban egyszer, két hetente egyszer nem engedhetjük meg magunknak. Nyilván élethelyzettől is függ, hogy rohanunk valahova, bár egészségtelen, tehát főleg az, hogy rohanás közben nem ott vannak a gondolataink, még gyors ételt is eszünk, amit nagyon nehéz bontani. Tehát próbáljuk meg egy kicsit az arany középutat, hogy ne mindig azt, több legyen a friss étel, és egy nagyon érdekes dolgot szeretnék nektek elmondani. Szerintem nagyon sokan hallottatok már arról a kísérletről, amit egy hamburgerrel csináltak, igen, hogy ott hagyták az asztalon, és akkor X nap után rájöttek, hogy szinte ugyanolyan formában ott maradt. Mi az, ami szintén ott marad? A műanyag. Uh-huh. Tehát ami étel, amiben organikus anyagok vannak, az elkezd valamilyen formában lebomlani. Tehát akár penészedni, akár bármilyen eljárással, de lebomlik. És a szervezetünk éppen ezért ezeket a nagyon nehezen emészthető anyagokat nem is tudja lebontani.
17. nap, ugye, hát ez egy nagyon fontos tanács, ugye ápold a bőröd. Még mielőtt bármit mondasz, Adri, azért ez is egy hasonlóan nehéz, mint az előző adásban említettük, akár a tejtermék, a lisztek, tehát ugye a bőség zavaráról beszéltünk, ugye az előző adásban, és hogy maga ez az ápold a bőröd, ugye mindenkinek ugye teljesen más a bőrtípusa, és ugye maga a szervezete, ahogy a szervezet felbontja mondjuk esetleg ezeket a krémeket, hogy hogyan és miként lehetne másként.
Igen, nagyon jól látod ezt a pontot is, hiszen mindannyian mások vagyunk, tehát erről szól az egész ajurvédikus életmód és étrend tanácsadás tulajdonképpen, hogy megnézzük, hogy kinek mi a testtípusa, és akkor arra a testtípusra vonatkozóan meg tudjuk mondani, hogy mi a jó. Na most, aki éppen nem rendelkezik olyan sok tünettel, vagy egy általános életmódváltozást szeretne elérni, és ugye ezért nem feltétlenül szükséges, hogy állapotfelmérésre jöjjön, azoknak tudom mondani, hogy minél kevesebb adalékanyag van benne, annál jobb. Általánosságban a szezámolaj az, amit mindenki használhat, tehát minden testtípus használhatja. Egy kicsit a keleti gondolkodás másképp látja ezt a testápolást, mint a nyugati gondolkodás, ugyanis a nyugati elvek szerint akkor testápolózzuk be magunkat, miután már megfürödtünk. Úgymond hidratálás szempontjából jó ez. A keleti gyógyászat viszont azt mondja, hogy be kellene olajozni a bőrünket, egy kicsit rajta hagyni, ameddig tudjuk. Nyilván két kisgyerek szaladgál mellettünk teljesen más, mint amikor egyedül élünk. Bekenjük a bőrünket, amennyire csak tud szívódjon be. Én azt szoktam csinálni, hogy felöltözöm, tehát egy olyan ruhát felveszek, amit nem sajnálok, de egyébként ez mosással kijön a ruhából. Megcsinálom a dolgomat, és amikor úgy érzem, akkor lezuhanyzom, de csak egyszerű vízzel. Tehát nem használok tusfürdőt, de ez más, mint az a tisztítás, amit ugye este szoktunk, tehát amikor lemossuk a napporát, úgymond. Itt a lényeg, hogy amikor beolajoztuk magunkat, kicsit magunkon hagyjuk, lemossuk vízzel, azért mossuk le vízzel, hogy a felesleges olaj lejöjjön. És akkor óvatosan áttörölgetjük magunkat, úgymond ez az olaj egy védő réteget képez. A szezámolajat említettük, hogy bármikor jó, és bármilyen testtípusnak jó. Ami még fontos, hogy a kókusz, szintén kókuszolaj, akkor jó, amikor meleg van. Tehát ugye hűsít, tehát kívülről is hűsít, nem csak belülről, kívülről is. De bármilyen gyógynövényes olajat használhatunk, tehát ez ránk van bízva. Mindig azt kell megnézni, hogy mi a hordozó anyag. Tehát mondjuk a napraforgó is jó, az is hevít, de finomítatlan, ugyanis a finomított olaj az nagyon szárítja a bőrünket. Tehát érdekes, hogy vinálja ki a kollégám, és ő a kezeléseket is végzi a központban. Amikor finomított olajjal dolgozott, akkor kiszáradt a keze. Azért, mert sokáig ugye kontaktban van az olajjal, és utána azt már nem is használta, tehát rájött arra, hogy az nem jó. És hogyan tudnánk úgy táplálni a bőrünket, amikor ugye az az adott olaj kiszárítja a gyomorbérrendszert, akkor te persze a bőrt is kiszárítja. És nagyon fontos, hogy a bőrünk az elsődleges védekezési vonalunk tulajdonképpen, ami a külső hatásoktól véd, baktériumoktól, vírusoktól, gombáktól véd, tehát az bőrünknek erősnek kell, hogy legyen. Van olyan ember, akinek télen sokkal jobban kiszárad a bőre, van, akinek kevésbé. Olyan is van, amikor egy máj problémával találkozunk, nem tud úgy felszívódni az ásványanyag nyomelem, hiába az adott ember rengeteg vitamint szed, nem tud beépülni a bőrbe. Nem adja meg azt az egészséges védőréteget a bőrnek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ápoljuk a bőrt.
A 18. nap következik, használj fűszereket.
Ez a gyógynövényes ponttal összefügg tulajdonképpen, ugyanis a keleti gyógyászat nem veszi külön a gyógynövényt és a fűszert. Azt mondja, hogy egy kategória van, gyógynövény. Tehát a fűszer is gyógynövény. Ezért mindig, amikor beleteszitek az ételbe az adott fűszert, akkor erre gondoljatok, hogy gyógyítjátok magatokat és gyógyítjátok a családot. A só, bors, piros paprika hármasnál nem szabad megállni, tovább kell menni, meg kell nézni, hogy melyik ízlik nekünk. Alapvetően a kömény, ugye, ami benne van a magyar tradicionális főzésben, receptekben, a kapor, a tárkony, a majoranna, ezeket nyugodtan, és ki lehet egészíteni keletiekkel, mint például a római kömény, a koriander, a kardamom, a fahéj, ami nagyon jó például a vércukor problémásoknak is, illetve a fahéjnak van egy olyan édes kis íze, ami a cukrot is egy picikét tudja pótolni. Tehát nyugodtan szárnyaljon a fantáziánk, nézzük meg, hogy melyik a jobb, melyik kevésbé ízlik, melyiket nem tudjuk még befogadni. Fontos, hogy a fűszerek az emésztésünket segítik. Tehát, hogyha egy nehezebb étel van, és fűszeres, nem csiliről beszélünk, hanem alapvetően a fűszereknek arról a kategóriájáról, ami nem bántja a gyomorbérrendszert. Tehát attól még, hogy valami csíp, az nem feltétlenül egészséges. Mm-hmm. Van benne fűszer, de én most például a gyömbér csípőségére gondolok, ami egészséges. Mm-hmm. Amikor nagyon csípős egy csili mondjuk, akkor abból kevesebbet kell használni. ha valaki még csak ismerkedik a fűszerekkel, úgy is tud minket keresni. Van nálunk egy csomagolásmentes fűszerrész, és akár 10 grammot is vihet az adott fűszerből. Tehát ki tudja próbálni, hogy milyen az a fűszer egyáltalán, tetszik-e neki.
19. naphoz érkeztünk, és ugye ez nem más, mint a szány időt a szájápolásra.
Nagyon fontos. Alapvetően ugye a nyálunk, ami fertőtlenít, de nagyon sok baktérium, nagyon sok fertőzés képes megtapadni a szánkban, ugye, hogyha a fogainkat nem megfelelően tisztítjuk, és éppen ezért, ha meg tudjuk tenni, akkor akár minden nap, vagy két naponta, heti párszor csinálhatunk egy természetes szájöblítést. Azért mondom, hogy természetes, mert szeretnénk nektek mondani egy receptet, amit otthon el tudtok készíteni. Tehát fél teáskanál szegfűszeg, őrölt, de egész is lehet, az egészből is ki fog oldódni a hatóanyag, plusz 2 deci meleg víz, ezt hagyjuk állni egy picit, körülbelül 10-15 percig, de ha tovább áztatjuk, akkor erősebb lesz, tehát csak javítunk a hatásán, leszűrjük, és ezt használjuk szájöblögetésre. Tehát akár egy fogmosás után lehet, reggel, este, ahogy belefér az időnkbe. Ha ezt egy kicsit nehezebb, macerásabb, mert ugye áztatni kell a fűszert, ugye a szegfűszeget, szezámolajos öblögetést is csinálhatunk, ami azt jelenti, hogy egy evőkanálnyi szezámolajat vegyünk a szánkba, próbáljunk meg vele öblögetni, nem baj, ha lenyeljük, de alapvetően itt nem ez a cél, hogy lenyeljük. Körülbelül 10 percig próbáljunk a szánkban tartani, ugye öblögetve a különböző területeket, és utána kiköpjük.
10 perc?
10 perc nagyon hosszú idő.
Igen.
Úgyhogy az egész kihívásra jellemzően folyamatosság a lényeg, tehát először nem fogjuk tudni a 10 percet megcsinálni. Először fél perc. Alapvetően, ha olaj van a szánkban, akkor van egy olyan reakciónk, hogy ki akarjuk köpni.
Persze, igen.
Az egyik tanítványom és barátnőm mondta azt, hogy ő úgy hidalja át ezt a problémát, hogy mikor beáll a zuhany alá, akkor veszi a szájába, közben öblöget, lezuhanyzik, és észre sem veszi, hogy eltelt X perc.
Az ámoláj az ugye baktériumölő hatású, és ezen kívül van valami pozitívuma?
Megköti a méreganyagokat, plusz minden, ami oda le van rakódva, az szépen feloldja. Ez a pozitívum, és ezért használják a szezámolajat.
Lehet, hogy buta kérdés, de hogy a száj bűz ellen is jó?
Sajnos, ha valakinek nagyon erőteljes ez a szájszag, akkor az gyomorbélrendszerből jön fel. De hogyha csak helyi fertőzés, akkor meg lehet próbálni, persze.
És hát elérkeztünk a 20. naphoz, ami tulajdonképpen kötődik a 19. naphoz. Tisztítsd a nyelved! Még mielőtt bármit mondasz, képzeld, Adri, pont valamelyik nap fönn voltam az Instagramon, és van egy lány, egy influencer lány, aki minden áldott nap megmutatja, hogy hogyan kaparja reggelente a nyelvét. És kifejti a pozitív hatásait, csak hogy egy kicsit ilyen szürreális volt, és egy kicsit ijesztő, és nem is tudtam hova tenni, már igazából mindent felpakolunk az internetre, és hogy tudom, hogy van egy jótékony hatása, meg egy tisztító, méregtelenítő hatása, de ez a nyelvkaparás, és gondolom erre is kitérsz most mindjárt, ez mire jó?
Nagyon fontos, hogy említetted ezt a példát, mert ugyan szokatlan, hogy ő felteszi ezt, nem tudom konkrétan, hogy kiről van szó,
egy külföldi lány, egy influencer lány, és ő kifejezetten ezt az ajurvéda ugye, életvitelt, életmódot népszerűsíti, és ő ki is fejti ugye angolul ugye ennek a jótékony hatását, csak nekem ez annyira furcsa volt, tudod, és akkor ugye van egy ilyen furcsa alakzata is ennek a nyelvkaparónak,
igen.
És akkor kapargatja reggelente a nyelvét, és döbbenetes volt maga a látvány.
Azért is jó, hogy felteszi, mert megmutatja, hogy hogyan kell csinálni. Tehát ez nagyon sok emberben kérdés, hogy oké, beszereztem a nyelvkaparót, de hogyan tovább? Hogy kell? Melyik oldalról? Hányszor? Tehát ezek alapvető kérdések, amikor valaki elkezdi. Én úgy gondolom, hogy a nyelvkaparó a legjobb, tehát hogyha az a rész tradicionális nyelvkaparunk van, de ha nincs, akkor sem kell megijedni, és azért is tettem bele ilyen pontokat, olyan kis rugalmasságot, mert nem tudsz mindent egyszerre megcsinálni, és nem tudsz mindent egyszerre beszerezni. A nyelvkaparást meg lehet tenni egy sima kanállal is például, egy fém kanállal, de a fogkeféknek is van olyan fogkefe, aminek a hát oldala ilyen nyelvkaparóval van ellátva, vagy olyan a felülete, és a lényeg, hogy éjszaka méregtelenít a szervezet. A méregtelenítés pedig úgy is lezajlik, hogy kirakódik a nyelvünkre. Gyakorlatilag a nyelvünk olyan, mintha egy belső tükör lenne. Egy nagyon sok tünetet tudunk akkor beazonosítani, hogyha megnézzük a nyelvet. Tehát ha voltunk már orvosnál, és úgy gondolom, hogy mindenki járt már orvosnál, akkor megnézték a nyelvét is. Hogyha betegek vagyunk, akkor lepedékesebb. Hogyha sav problémánk van, akkor más mutatkozik meg rajta. Ha a májunk rossz, ha a vékony belünk rossz, ha a vastag belünk, mindig máshol van, és különböző formában és színben a lepedék. Ha ezt a lepedéket nem távolítjuk el, akkor képes visszafelé is menni, tehát tulajdonképpen nyilván nem 100%-osan, de vissza is nyelünk belőle. Ezért jó reggel letisztítani a nyelvet, és ugye a lepedéktől megtisztítani a szervezetet.
Ha a fogkefét választjuk, akkor lehet a sörtével is?
Azért nem jó a sörte, mert akkor azon lesz rajta a méreganyag, és akkor a fogunkra is jut majd, tehát tulajdonképpen azzal csak szétkenjük. Aki végzett már nyelvkaparást, az tudja, hogy undorító. Tehát ami lejön a nyelvünkről, az a lepedék, az a sűrű váladék, az egyértelműen nem jó, ha visszakerül a gyomorbélrendszerbe.
Igen, akkor a következő, a 21. nap, ne használj rágót.
Igen.
Miért?
Biztos, hogy sokan éreztétek már azt, hogy ha rágóztok, akkor ég a gyomrotok. Maga a rágás folyamata beindít egy olyan reakciót a szervezetünkben, hogy több emésztőenzim kezd termelődni. Azt hiszi a szervezet, hogy te majd fogsz adni ételt, de nem adsz. Ráadásul nagyon sok káros anyag kioldódik a rágóból. Keleten az terjedt el, vagy inkább az maradt meg, hogy fűszert rágnak. Például szegfűszeget, kardamomot, bármit, amit igazából úgy szívesen elrágcsálunk, akár fahéjrudat, és ez is tudja a szájnak ugye a kellemes, hogy mondjam, tehát ezt a szájszagot
ilyen képes... illatanyagot ugye gondolom képez
van,
a szájba,
aroma.
És az aromától ugye egy finomabb illata így van a szádnak.
Igen. Így van, plusz fertőtlenítő hatású, tehát a fűszer az fertőtlenít is, a rágó az nem fertőtlenít.
Következő naphoz érkeztünk, ez a 22. nap, figyeld meg az emésztésed. Ez mit is jelent, Adri?
Nagyon fontos pont, ugyanis a rohanó világban kevésbé fókuszálunk saját magunkra és az egészségünkre. Azt kell tudnotok, hogy alapvetően egy egészséges szervezetben az, hogy reggel van egyszer székletünk, az a normális. Nagyon sokan nem akarnak erről a témáról beszélni, úgy gondolják, hogy távol áll tőlük, hogy ezt bevallják, hogy egyáltalán milyen az emésztésük, de igenis nagyon fontos. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy milyen gyakran van székletem, hogyha székrekedésesek vagyunk, akkor az nem jó alapvetően a szervezetnek, mert nem tud úgy felszívódni a tápanyag, kiszárad a bélrendszerünk, hogyha megy a hasunk, akkor sem jó, az valószínűleg sav problémára utal, ha puffadunk, szintén nem jó az emésztésnek a folyamata, ha görcsölünk, szintén nem jó, ha a hasnak valamelyik területe fáj, akkor sem jó, tehát ez esetben mindenféleképpen segítséget kell kérni.
Ez nagyon hasznos, tényleg. 23. nap, ne egyél fagyasztott ételt, illetve ne főzz fagyasztott alapanyagokból.
Alapvetően ez is egy olyan pont, ami az arany középút. Tehát nem mondom azt, hogy teljesen hagyjuk el, de próbáljunk meg mindig friss alapanyagokból főzni. Nagyon összefügg a következő
igen,
ponttal.
Pont, igen. Mert ugye 24. nap is, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, ugye, hogy étkez szezonálisan, és a kettő látom, hogy nagyon összefügg.
Így van. Tehát most már nagyon-nagyon sok minden elérhető a boltokban. Nem is tudjuk igazából, hogy melyik zöldség mikor terem, mert minden évszakban, minden időszakban ott van az az adott zöldség. Viszont ha egy kicsit utána nézünk, hogy mikor melyik a legjobb, akkor, vagy mikor melyik terem, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a természet olyan csodálatosan működik, hogy akkor adja nekünk a hevítő zöldségeket, amikor hideg van, és akkor adja a hűsítőt, amikor meleg van. Tehát teljesen egyensúlyban működik a természet velünk, csak néha mi hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni.
Nem tehát is néha, sőt, pláne most a mai világban, meg akár most itt a Covid időszak alatt sem észleljük, hogy úristen, a természet mennyi ajándékot ad nekünk.
Ez így van. Alapvetően, ami külföldről érkezik, én nem azt vallom, hogy ezt ne együk, tehát feltétlenül a magyarországi alapanyagokat. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó, ha kibővítjük ezt a kört, és ha belegondolunk például a fűszerek közül, a bors honnan érkezett hozzánk? Nem itt terem. Honnan érkezik hozzánk a banán? Nem itt terem, de benne van az étrendünkben, és sok vitamin tartalmaz. Egyébként a banán nem mindenkinek jó, tehát alapvetően az elég erőteljesen terheli a gyomorbélrendszert. Ha belegondolunk, hogy a gránátalmában mennyi vitamin van, és mikor van gránátalma? Télen. De honnan jön? Onnan, ahol nyár van. Éppen ezért a gránátalma nagyon hűsít. Szintén azt mondom, hogy gyömbér, vagy valamilyen hevítő hatású fűszer, ha rászórjuk, akkor úgy már kompenzálva van a hűsítő hatása. Tehát ez már kicsit több, mint a sima tudatosság, de próbáljunk meg arra fókuszálni, hogy a télieket télen többet, nyilván lehet olyan is, ami nyári, és akkor télen szeretnénk megfőzni, tehát ugye akkor más területről érkezik hozzánk. De ha belegondolunk, hogy a paradicsom például, amit megveszünk a boltban, az hogy néz ki, és ketté vágjuk, és szinte nem is piros, nincs neki semmilyen színe, vagy milyen az a paradicsom, amit akár a nagyszülők, vagy a saját kertünkben megtermelve, ugye az a, biztos emlékszel rá, ami a nem szabályos kerek, hanem az a gírbe-gúrba, nagy, tele van lével, hússal, tehát igazából az a legegészségesebb, és az nem télen terem.
Következő pont a 25. nap. Ne egyél, vagy csökkensd le a csokoládét és az édességet.
Így van. A gyermekeknél itt a legkritikusabb a dolog, hiszen mindent szeretnek, ami édes.
Igen.
Ha választani kell egy főzelék és a csoki között, akkor egyértelmű, hogy mit fognak választani, de néha még mi is hajlamosak vagyunk azt választani. Szintén arany középút. Tehát én azt mondom, hogy próbáljuk meg lecsökkenteni, ugyanis a csokoládé nagyon nehezen emészthető. Általában fehér cukor is van benne, amiről már beszéltünk az előző adásban, hogy miért nem jó. Tehát próbáljuk meg könnyíteni a gyomorbélrendszerünket azzal, hogy nem eszünk olyan sokat, és hogy nem minden nap esszük.
Vagy hogyha eszünk, de nem minden nap, akkor gondolom én a minőségi csokoládékra lehet fókuszálni, Adri?
A minőségi is jó, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy minden csokoládé terheli a szervezetet. Tehát ha meg tudjuk tenni, akkor inkább próbáljunk meg olyan gyümölcsöt enni, ami szintén édes, de tudom, hogy mi a különbség. Tehát én is tudom, hogy mit jelent, hogy egy finom, magyarós csokoládé, vagy egy gyümölcs. Ugye azért mondom általánosan a gyümölcsöt, mert mindenki más szeret.
Azért is tudok most veled így azonosulni, mert most volt ugye ez a nagy decemberi időszak, ez a Mikulás, meg Karácsony, Jézuska, a nagyszülőkhöz mentünk, jöttünk haza a nagy csokoládé csomagokkal, és hát hogy el kell, hogy mondjam, hogy az én lányom az annyira túltolta ezt a csokoládé dolgot, hogy folyamatosan fájlalta a pocakját, és hát ezt meg is inlettük kőkeményen. Ezért amúgy én is hibás voltam, tehát haragudtam magamra, mert egy kicsikét, tehát jobban megengedtem neki, mint amit szabadott volna. De most megfogadtam, hogy na, akkor ennek itt a vége. Nem az, hogy most mi teljesen elhagyjuk a csokoládét, de egy ilyen nagy mennyiségben, még hiába, hogy Mikulás, meg télapó időszaka van, akkor sem szabad, mert tényleg borzasztóan rossz hatással volt az ő kis szervezetére. Egyszer annyira megterhelte a pocakját, hogy utána most egy kőkemény 3 heten van abban, hogy egy picit így a bélflóráit is rendezzük, mert hogy annyira megborult az ő kis emésztése.
Én arra szeretném felhívni a hangsúlyt, hogy ne érezzük magunkat hibásnak, tehát ez a folyamatnak a része. Ahogy te is tapasztaltad, láttad, hogy negatív hatás lett, és így már sokkal tudatosabban fogsz erre figyelni. A gyerekeknek a szervezete nagyon gyorsan regenerálódik akkor, hogyha nincs semmilyen szervi rendellenesség. Azonban van egy olyan idő, ez mindenkinél más, 20x éves korunkban, amikor azt mondja a szervezet, hogy elég volt. És akkor mutatkoznak meg a tünetek. Tehát a gyerekek még nem annyira érzékenyek, mint amikor már ugye felnőtt korban megmutatkozik, de a megelőzés az borzasztóan fontos. Úgyhogy erre biztatlak én is.
Ezt most tapasztalom tényleg. Tehát még én is tanulom, hogy ő neki mit szabad, mit nem. És persze nem, tehát nincsen ételérzékenysége, tényleg így rendben van a kis emésztése, viszont most ez a karácsonyi időszak, ez nagyon-nagyon kemény volt nekünk. Hát jön a következő pontunk, 26. nap, ne igyál, vagy csökkentsd az alkoholfogyasztását.
Szintén arany középút. Tehát ha jól érzem magam a barátaimmal, és azt mondom, hogy tudom tartani a mértéket, és rájöttem már bizonyos tapasztalatokból, hogy túl sok volt, és nem lett volna szabad. Ugye ez is egy tanulási folyamat, tehát mindannyian hibázunk, úgymond, de ezekből a hibákból tudunk tanulni. Az alkohol szintén nagyon zavarja a gyomorbélrendszert, és főleg a májat. A méregtelenítési folyamatot blokkolja, úgyhogy ezért fontos nagyon figyelnünk rá, és figyelnünk arra, hogy milyen minőségű az adott alkohol, amit fogyasztunk, illetve a savasságra is érdemes koncentrálni, tehát aki például a bort szereti, aki gyomorsav problémás vagy máj problémás, annak például nem javasolt a savas komponensű bor.
Azért nagyon nehéz a Dreamer, pont a minap olvastam egy pszichológiai alapú cikket, hogy most a Covid időszak alatt megduplázódtak az alkoholisták, illetve az alkoholfogyasztási szokásaink így Magyarországon belül, és ez szerintem borzasztóan rémisztő, hogy ugye be vannak zárva az emberek családon belül, és ugye azt a fajta, hogy mondjam, frusztrációt, meg stresszt ugye az alkoholba folytják el. És hogy idézőjelben ugye az előző adásban beszéltünk már erről, hogy ezt könnyű ugye leírni, meg elmondani. De hogy, ahogy említed is, ez az arany középút, csak mondjuk egy ilyen stressz helyzetben, hova tud még nyúlni az ember? Most ezt, és ez nem magamból indul, a kifére ne ér, csak borzasztóan ijesztő volt az a statisztikai adat, amit ugye a minap olvastam a cikkben.
Mindenféleképpen át kell dolgoznunk magunkban, ez attól is függ, hogy ki milyen szinten van, tehát mennyire tudja az információt átalakítani. Van egy hatalmas nagy félelem energia, az egyértelmű, amivel meg kell birkóznunk, és azt kell tudnunk, hogy az, hogy mi van körülöttünk, nyilván számít, de az, hogy mi van belül, és hogy mi hogyan éljük ezt meg, az a legfontosabb. Tehát amit mi tenni tudunk, hogy erősítjük a szervezetünket, és nagyon fontos, hogy az étel az is gyógyszer, tehát most egy jó értelemben vett szót használok, tehát minden, amit megeszünk, ugye abból leszünk, tehát ha az adott étel egészséges, és az életmódunk egészséges, akkor tudjuk magunkat építeni.
Köszönöm. 27. nap, csökkentsd a húsfogyasztást.
Kritikus pont. Nem arra hívom fel a figyelmet, vagy igazából nem azt kérem, hogy vegetáriánus legyen mindenki. Inkább azt szeretném elmondani, hogy gondolkozzunk azon, hogy régen mennyi húsfogyasztás volt a családokban. Hát nem ennyi. Tehát most már egy kicsit mértéktelen az a húsfogyasztás, amit az emberiség végez, és sajnos sokan hajlamosak azt gondolni, hogy csak a hús van, tehát mondjuk aki hússal főz, mindig van kivétel, tehát senki ne sértődjön meg, ugye tisztelet a kivételnek, húst készítek, mivel? Hát a hús biztos, de az, hogy mivel, az nem biztos. És egyenlő arányban kellene, hogy legyen minimum, de inkább több zöldség, mint hús, ugyanis a húst nagyon nehéz emészteni. Amit a legkönnyebb, az a halak, tengeri herkentjük. Utána jön a csirkemell, pulykamell, utána jön a csirkecomb, pulykacomb, utána jön a sertés, utána a marha és a vadak. Tehát minél erősebb egy állatnak az izomzata, ugye annál nehezebb lebontani. Tehát aki azt mondja, hogy abszolút nem tudja elhagyni a húst, akkor az figyeljen arra, hogy zöldség is legyen mellette, köret is legyen mellette, és figyeljen arra, hogy nem értéktelenül. Tehát nagyon jó egy-kettő olyan napot hagyni a héten, amikor nincs hús, és amikor elhagyjuk a húst, vagy lecsökkentjük, mondjuk egy adott napra, akkor jövünk rá arra, hogy mennyi mindent nem ismerünk még, hiszen a fantáziánk az korlátolt. Pedig nagyon-nagyon sok olyan magyar recept van, ami alapvetően nem csak húst tartalmaz.
Minden évben tartom a böjtöt, és nekem az a 40 nap az én áldásom, és most tényleg nem szeretnék ilyen óriási nagy szavakat használni, de hogy annyira megváltozott az életmódom azáltal, hogy elkezdtem, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimálisan fogyasztok most már húst, függetlenül a böjttől, és két okom van rá, és a következő pont, ahogy látom, erre is hajaz, hogy ugye a 28. napban tanácsoljátok, hogy óvd a környezetet. És ugye nekem egyértelműen maga a tudatosság szempontjából is hagytam el a húsfogyasztást, hogy ugye a környezetemet is óvjam. És gondolom, ti is erre szeretnétek bennünket ösztönözni.
Így van, erre is, plusz arra, hogy figyeljünk a szemétre, amit mi termelünk, figyeljünk arra, hogy hova kerül az a szemét, ugyanis egészséges zöldség, egészséges gyümölcs egy egészségtelen talajból nem tud növekedni. Tehát mindenféleképpen meg kell hagynunk a természetnek azt az egészséges folyamatát, amit egyébként mi befolyásolunk, tehát...
Igen, Adri, értem, amit mondasz, de ez nagyon nehéz. Tehát, hogy az a baj, hogy pláne most, és akár itt most én nagyon-nagyon sokat írok meg, beszélek akár a tudatosságról, vagy a magáról a környezetvédelemről, és az a helyzet, hogy én szerintem már egy kicsit el vagyunk késve. Tehát, hogy mi megelőztük a természetet, és nem bírunk megállni, borzasztóan fel vagyunk gyorsulva, nem tudunk féket húzni, nem véletlenül érkezett a Covid az életünkbe, de még ez a Covid, ez a vírus sem tudja egy picit lefékezni azt, hogy a környezet egyáltalán utolérjen bennünket.
Bízunk benne, hogy nem vagyunk elkésve. Én úgy gondolom, hogy a gyermekeinkre, az unokáinkra kell gondolnunk, ugyanis értük, tesszük azt, amit most teszünk. Ha csak egy picit is tudjuk a szelektív hulladékgyűjtést folytatni, ha egy picit is azon gondolkozunk, hogy az üvegeket használjuk újra, és tegyünk bele fűszert, ne használjunk annyi műanyagot, tehát mindenkinek a saját életében kell megtalálni azt az egyensúlyt, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem.
Katasztrofális amúgy szerintem, ami történik, és amúgy megint a saját életemből tudok neked példát hozni, hogy most tavalyi évben költöztünk, és annyi felhalmozott kacat, hülyeség, szemét volt, de komolyan mondom, pedig én amúgy egy ilyen rendszerető ember vagyok, de hogy amit mi áthoztunk, és effektív a felét szelektáltam, mert hogy valami pokol volt, és még mondtam a kislányomnak is, hogy nem is értem, hogy honnan van, és sajnos annyi szemetet termeltünk, hogy égett a pofámról a bőr, és akkor mondtam, hogy na, akkor itt a vége, egy kicsit így, hogy mondjam neked, egy olyan minimalista életet kezdtünk el élni, nem azt mondom, hogy nem termel szemetet, meg én nagyon zöld lennék, mert nem, mert akkor hazudnék. Viszont ha csak mi ketten ennyit termelünk, akkor mi van egy nagyobb családdal, akik aztán egyáltalán nem foglalkoznak mondjuk ezzel a tudatossággal.
Ez így van, borzasztó. Én is saját magamon látom, hogy mennyi műanyag halmozódik fel, akár úgy, hogy figyelek rá. Tehát én sajnos még nem tudom a zero waste-et teljesen, de rajta vagyok. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy mindenki, aki a folyamatban benne van, az már egy pozitívum. És képzeld el, hogy a kisfiam, aki 3 éves, szelektíven gyűjti a hulladékot, mert megtanítottuk vele, hogy nem a papírt ne oda. Nem feltétlenül tudja ő megállapítani, hogy mi papír, mi műanyag, de rám néz, és akkor kérdezi, hogy ide? igen oda, adjanak, és beledobja. Tehát tulajdonképpen, ha így neveljük a gyerekeket, vagy ha egy kicsit elmondjuk nekik, hogy miért fontos erre koncentrálni, akkor ők majd adják tovább is tovább, és ha minden jól megy, akkor minél tovább maradhatunk ezen a bolygón.
Végülis ez is egyfajta minta, bárhogy is nézzük, és ugye a gyerekek bennünket utánoznak, úgyhogy csak így lehet. És ezért is hoztam létre a lélekkoffeint, hogy ennyire egy kicsit a tudatosabbá tudjuk varázsolni az életünket, a lelkünket, a mentális egészségünket, és annyira örülök, hogy erről beszélsz, Adri, mert hogy azt érzem, hogy az emberek amúgy fogékonyak, nyitottak rá, csak nincsen meg az a módszerük, vagy az eszközük, amivel ők esetleg egy kicsit, hogy mondjam neked, tudatosabban tudják élni az életüket. És hát elérkeztünk a 29. naphoz, ami az én egyik kedvencem, a lélekfeladatok. Na, erről mesélj nekünk egy kicsit.
Épp testben, épp lélek, ahogy az előző adásban már említettük, és úgy gondolom, hogy ha a testet elkezdjük tisztítani, akkor a lélek is megszólal, hogy engem is tisztíts, vannak bizonyos feladatok, minden ember életében más és más feladatok vannak. Tulajdonképpen, amit kaptunk a tavalyi évben, és ami jelenleg is van még, ugye a vírussal kapcsolatos helyzetek, ez mindenkinél más és más lélek feladatokat aktivált be. Az, hogy hogyan tudjuk ezt magunkban megoldani, milyen kérdéseket vet fel, hogyan kell a környezetünket megváltoztatni, milyen kapcsolatokat kell megszüntetni, vagy esetleg újraépíteni, az mind rajtunk múlik, és ugye az adott egyéniségünkön múlik, hogy mi az, amit mi kaptunk, milyen lélekfeladatokat kaptunk. Amit viszont nagyon fontosnak tartok, hogy foglalkozni kell vele. Tehát az, hogy elnyomjuk és nem foglalkozunk vele, az csak egy ideig működik. Majd utána újra bedobja az élet, és úgy is kell vele foglalkoznunk.
Így van. És hát a következő napunk, az utolsó napunk, a 30. nap. Éld meg a pillanatokat, élj a jelenben.
Igen, ezt egy lezárásképp is szerettem volna. Ugyanis ez egy nagyon pozitív, gondolatot sugárzó kihívási pont. Élj a jelenben, nagyon nehéz ezt megvalósítani. De amikor rájövünk arra, hogy milyen csodálatos pillanatokat élünk át nap mint nap, és az elején, ha csak egy-egy pillanat van, amit valóban úgy át tudunk élni, a gyermekekkel viszonylag könnyű ezt megélni, hiszen ők mindig a jelenben élnek. Tehát én, amikor a kisfiamat néztem, hogy építi a várat, akkor ott nincs más, csak várépítés.
És annyira irigylem őket.
Igen.
Tényleg.
És mi is voltunk ilyenek, csak egyszerűen a gondolataink elterelnek egy másik irányba. Tehát ha egy kicsit megpróbáljuk leállítani ugye a problémákat, hogy azon agyaljunk, vagy velem is volt ilyen, tehát tudom saját tapasztalatból, hogy a játszótéren eszembe jutnak olyan gondolatok, igen, akkor ezt majd meg kell csinálni, akkor ezzel kell beszélni. Tehát ha egy kicsit ezt letesszük, és azt mondjuk, hogy akkor most nekünk is a játéké az idő, érezzük a pozitív hatásokat. És már 3 éves a kisfiam, tehát szinte az az idő, amit vele töltöttem otthon, az elrepült. És ha meg tudtam volna akkor állítani az időt, akkor azt mondtam volna, hogy na igen, ezt szeretném még egyszer átélni, vagy még egy kicsit tovább átélni, de sajnos az idő nem ilyen. Az idő halad, és ugye amit tudunk, hogy az egyetlen állandó dolog az a változás, tehát ugye mindig újabb és újabb pillanatokat fogunk kapni. Ez egy csodálatos dolog, de mégis, ha elvesztünk egy pillanatot, akkor azt már nem tudjuk visszahozni. Úgyhogy az egyik, amit szeretnék javasolni, hogy legyünk benne a pillanatban, légző gyakorlatokkal például csodálatosan benne lehet maradni, hiszen mindig csak akkor koncentrálunk, ugye, amikor beszívjuk a levegőt, amikor kifújjuk a levegőt, illetve ha sportolunk, akkor is jelen vagyunk a pillanatban, illetve hogyha egy olyan aktivitást csinálunk, akár relaxációt, meditációt, amikor valóban benne kell lennünk, és minden gondolatunkat leállítjuk, akkor nagyon-nagyon sok pozitív változást tudunk elérni.
Csodálatos végszó volt, Adri. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy itt voltál és elmesélted nekünk, és hát bízom benne, mint ahogy az előző adásban is mondtam, hogy most már így komplexé vált a kihívás, és hát sokan elkezdik. Úgyhogy itt az, és itt ösztönözném a hallgatóimat, hogy minden esetben, aki elkezdi a kihívást, az jelentkezzen, írjon, akár nekem, akár az Adrinak, majd a podcast csatornának a felületén föl lesz tüntetve az Adri elérhetősége is, úgyhogy hát még egyszer köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattátok mind a két adást, és nagyon sok erőt kívánok a kihívásokhoz.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélek Koffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélek Koffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!